Premier League, második évad, 22. adás, Aranybulla. Itt vagyunk, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon jó témáink vannak, bár nem értettünk egyet abban, hogy jó témáink vannak-e mára, de azért neki megyünk.
Valaki engem meg akar puccsolni, tehát kezdtem érezni a nyomást.
Szóval, itt van velem, mennyinél járunk? Még mindig 32.000-nél, ready to make an entrance, Sós, egészen brutális Márk.
Készen vagyunk. Nem volt közel.
Ebből mém lesz.
Sziasztok.
Szabó, nálad mi van? Kvázi Pete szerepében Mr. Michael Cox. Hát nálad az egészen brutális volt a múlt héten, de azon röhögtem egyébként, hogy teljes terjedelemben ugye voltál hétfőn, és hátul ültem, és abban is volt 4.
De a végén már direkt raktam bele, hát már éreztem, hogy ott már kell egy kicsi vicces.
Szóval, Mr. Michael Cox!
Hi guys, és jövő héten be fogok szállni a Márknak a motivációs díjába, no. Eldöntöttem. Most már emelni kell a tétet.
Ezt tetszik, ez adott, Bence, várlak téged.
Megjött
én szegény vagyok,
évvégi prémium van bele. Itt megjött az évvégi prémium.
Az OnlyFans kifizetésük, azok megérkeztek.
A negyedéves számla. Bence, neked azt álltam, hogy itt van velünk Vályi, mindent elmondtatok előttem, csak annyival egészíteném ki, Bence.
Jó. Nem tudtam, hogy mi az, amit ismételgetek, de ez nagyon találó.
De egyébként tényleg ezt
most majdnem rám köpte.
Így majdnem kiköpte a sört ennél a részt. Nem találtam más, mindig
de
ez
nagyon
van.
Jó, rendkívül frappáns.
Minden második gondolatfejtésedet azzal kezdett, hogy mindent elmondtatok előttem, csak annyival egészítettem ki.
És itt 4 percig beszélek utána, hogy így.
Fókemberség.
De ez amúgy ránk kritika, mert hogyha mindent elmondtunk, de ennyi mégis kimaradt, az egyébként valamit elmond.
Na, mennyit rögtünk? Hát csak 2 percet. Jól van, akkor esünk is neki az adásnak. Az első témánk, hát ugye mivel elmaradt a Brentford elleni meccse a Manchester Unitednak, ezért kárpótoljuk a szurkolókat, beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mit látunk itt az első két bajnokián Ralf Rangnicknak.
Rangnick.
Egyébként ezt a nyöbetűt, ezt csak a magyarok rakják bele, ez nem létezik.
De egyébként szerintem azért, mert egyszerűen nehéz. Nekem
ja,
nehéz
magyar nyelvnek érteni ezt, igen.
Kérdezem, próbáljuk egymást segíteni. Nehéz, neked is nehéz.
Ja.
Jó, akkor legyen rányi.
Végre engem is bevettetek a bókemberek közé, nekem is nehéz.
Múlt héten bőrgyógyászattal, most pedig öngondoskodással fogunk foglalkozni.
Kedvenc faszim ever az volt, aki Twitteren egyszer a Spilleren számon kérte, benyomva a hashtaget a Twitter poszt alá, hogy nem mondjuk elég autentikusan a Bournemouth, amit magyar ember nem tud kiejteni, mert az O-T-H, amit az angolok ott összemosnak, az 2000 évnyi nyelvi fejlődésnek az eredménye, és azt sosem fogjuk tudni elég pontosan kimondani, de hát...
Várom az angol kommentátoroktól a Szombathelyi Haladás című történetet. Nem, egyébként az ilyen, ezt már régen akartam mondani, hogy az ilyen Twitter hozzászólásokban kedvencem az, hogy valaki még 1-2 évvel ezelőtt beírta, hogy Oppe Gunnarnak el kéne már tűnni, és én kíváncsi voltam, hogy ki írta ezt be, majd rámentem a profiljába, és ott hamos fasz állt velem szemén. Dickpikeket rakott ki folyamatosan, csak szerencsére a PLHU hashtaget, azt mindig úgy jöttek, hogy PLHU. És ezért nagyon keveset láttunk ezekből a dolgokból.
Nem lett beolvasva a műsorban.
De nekem egy életre szóló traumát okozott ezzel.
Na, Manchester United. Állítólag van egy ilyen nevű csapat. Kik azok a játékosok, akik eddig jól illenek? Hívjuk Ralfnak. Ralfnak a rendszerében, mert az viszonylag könnyen kimond. És kiknek lehet hosszabb távon bizonytalan a pozíciója? Freddel mi van?
Nagyon jó, szerintem. Ugye? Ebben a folyik egyszerűségű dologban, amit neki csinálnia kell.
De ami legalább olyan örömteli, mint amikor az emberek újra rájönnek majd, hogy Maguire is jó futballista.
Igen. Hát...
Tudom, hogy rossz idénye van, de hogy ő, szerintem őnek is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon igazságtalan a megítélése. Frednek aztán meg végképp.
Nem, Fred szerintem tipikusan az a játékos, akit így helyén kell kezelni, meg jól kell használni. Szerintem ő a szúsának a rendszerében, és pont rendszerében, és akkor kiraktam a kis idézőjeleket. Tök jól szerepelt, mert mindig ott volt, besegítette, ahol kellett, csak úgy, ha ő van ott egyedül a középpályán, meg mellette a McTominay, akkor nagyon nagy csodákat ne várjunk, és szerintem itt az első két meccsből is azért ez szépen kiderült. A Rangnick alatt is, hogy oké, a piszkos munkát szépen elvégzik ezek, a Fred nagyon szépen tud pressingelni, futó mennyiséget belerakja, ott van mindenhol, csak hát amikor előre kéne juttatni a labdát, akkor ez a két játékos egyszerűen kevés ehhez. És főleg ez a McTominay-re igaz, akiről szerintem mi is elmondtuk már egy pár, hogy neki egy jó erőssége az, hogy szintén sokat tud futni, viszonylag jó labdaszerző is, de hogy így a passzsávokban úgy szeret elbújkálni a fedező árnyékokban, de ő a labda nélküli mozgás, amikor érkezni kell a 16-oson belőle az ellenfél kapuján, abban meg jó.
McTominay, bocsánat, csak muszáj előnöm, McTominay az a játékos, aki annyit tud, amennyit Declan Rice a nyártól őszig fejlődött.
Én is egyébként még annyi, hogy ha Frednek nagyon illik, szerintem ez a Ragnik féle feszi.
Nem lett ez lereagálva neked, Bence. Szerintem más reakciókat vártál.
Én nagyon örülök neki, elmondhattam.
Fit így átugrottad, jó.
Helyben vagyunk.
Jó. Erre majd egy teljes adást szállunk. Én mindig megígérek valamit, szerintem sosem lesz.
Meg nem baj. Ezért ne felejtsük el. Domenech Torrentet, annak is egy külön adást szenteljünk a BitTorrent lányvállalatának.
Mindegy, azt akartam mondani, hogy Fred tök jól ülik ebbe a Rangnick féle fociba ott a középen, viszont McTominay szerintem abszolút nem. De pont azért, mert Fred tud pressingelni, jó, de hát a McTominay meg egyszerűen előrejátékban semmit nem tud hozzárakni ehhez. És ráadásul, mivel mélyen kell ülni, ugye a két tízes előttük van, két csatár, és a két szélső védőnek kell adni a szélességet, ezért ennek a két játékosnak mindig ott kell ülni gyakorlatilag a védelem előtt, ezért McTominaynek még azt a tulajdonságát sem tudják kihasználni, hogy ő érkezzen a kapu elé, amiben azért nagyon sokszor veszélyes tudott lenni, mondjuk itt az elmúlt másfél szezonban.
A kulcs, amit elmondtál, az a vége volt, hogy igazából McTominay jó lehetne, egy sorral előrébb szerintem van a rendszerben, ahhoz meg nem elég kreatív és nem elég jó labdával. Labda nélkül jó igazából előrefelé, ezért nem tudna szerintem ott játszani. Ő egy ilyen, szerintem előrefelé a Jesse Lingardnak egy mínusz egyes változata, mert ő egy ilyen 0.1-es Jesse Lingard előrefelé, és ezért az baj, mert azért Lingardnak az 1.0-ása se annyira erős. Én azt érzem, hogy a Tominét ugye játszottak a skót válogatottban három védős rendszerben a szélén a csapatnak, meg a védelemnek. Az nem nemzet ki annyira rosszul, csak ugye tudjuk, hogy Ralf nem fogja úgy játszatni a csapatát igazából, hogy azt a dupla hatost az kirakja a két védő szélére, pedig szerintem nem lenne rossz építkezésben akár ez a United, és láttuk ezt akár mondjuk Tuchelnél, akár Nagelsmannnál, és simán megcsinálják az ilyen kis finom kis variációkat, ezt valószínűleg nem várhatjuk Ralftól, főleg úgy, hogy látjuk, hogy mondtuk, hogy nem lesz itt 4-4-2-2-2-2, azt fogsz ráverte a csapatot.
Ennyire értünk hozzá.
Igen, de aztán fogta és rárakta, és igazából, de akkor is beszéltük, hogy ez igazából működhet ebben a kerettel, és most is nagyon szép állt, hogy kiknek megy ez jól. Én azért azt hozzátenem, hogy ameddig a két dupla hatos előrefelé jó és hátra nem, addig ez a United nem lesz igazán erős csapat ebben a rendszerben, mert az a dupla hatosnak annak szűrnie kell. Ez tényleg egy dupla szűrő ott középen, ebben a Red Bull rendszerben. Ez pedig nem két dupla szűrő igazából, hanem két nagyon sokat dolgozó ember, aki nagyon sokat fut, rossz arányba szerel, rossz arányba rosszul helyezkedik legtöbbször. Nekem ez a leggyengébb pont továbbra is ebben a rendszerben. És Ronaldo, ami nekem egyelőre az, hogy egy ilyen megint egy lefelé mutatott rendet látunk arra, hogy mennyire veszi ki a részét abból, hogy pressingel vagy nem pressingel. Az első meccsen jobban, a másik már kevésbé, és én ezt érzem, hogy ő el fog jutni arra a szintre, amikor azt érzi már, hogy jó, hát nekem egyre kevesebbet kell kivegyek ebből a rendszerből, és működünk ez nélkülem is. Szerintem ez nem fog nélkülem működni, és a másik kérdés az a Dalóván Viszákkal kettős, hogy ott most ki fog játszani, és nem is rossz
pont. Viszont hogy nagyon rossz volt a Young Boys ellen. Jó, nehéz egyébként sportszakmailag értékelni azt a meccset.
Igen, de szerintem az érdekes, hogy...
De konkrétan nem tudta átvenni a labdákat, meg nem tudott passzokat a helyére rúgni.
Hát igen, tényleg az egy szerintem egy nagyon más mérkőzés műfűvön, mert sok minden szerintem másod, de az biztos, hogy tud abba változtatni Rangnick, hogy ha kell, akkor védekezni a csapatával, akkor jobb ez Van Bissaka, ha támadni, akkor Dalo. Egyik se 100%-os a jó megoldás. Erre a posztra szerintem kell majd egy még jobb ember a Unitednek egy idő után, csak azért ez egy elég nehéz helyzet, amikor Dalóra meg Van Bissakára elkezdett én ennyit.
Picit arra kötnék, amit a Ronaldo kapcsán mondta, és a letámadást, szerintem itt megint csak nagyon ül az, amit még Klopp mondott a City elleni meccs kapcsán, ezek a mentális dolgok mennyire számítanak bele, hogy mennyire aktívan tudsz labda ellen játszani. Szerintem egyébként a Norwich elleni meccsen pontosan ez történt, hogy a Crystal Palace ellen volt az, hogy oké, megérkezett Rangnick, letámadás ezer, ez fél óráig ment azért ott is, tehát utána kifingott az egész, és egyébként egy olyan szakaszában rúgták a meccsnek a győztes gólt egy ilyen félhelyzetből, mondjuk annak sem nevezni, amikor már a Crystal Palace így jött föl, nem tudta már annyira dominálni a meccset a Manchester United, és a Norwich ellenek szerintem az volt, hogy akkor nem hazai pályán játszottak, nem volt meg az a lendület, hogy akkor menjünk előre, mert első meccs menni kell, hanem idegenben egyébként lelkes, meg jól játszó csapat ellen, mert szerintem azt ne tagadjuk el, hogy Dean Smith-szalt azért sokkal jobban és tudatosabbnak néz ki ez a Norwich, mint korábban Daniel Farke alatt, ugye a szegény részeg lány most már úgy tűnik, hogy elkezdett kihozanodni, vagy beküldték a detoxba.
Jaj.
De igen, én ott láttam azt a United-nél, hogy megvoltak ezek a megindított letámadások, de közel sem azzal az intenzitással, és nagyon sokszor jellemző volt az, hogy akár egyetlen egy éles felpasszal átjátszották az egészet, vagy Krull kiévelt az egyik szélső hátének, és onnantól kezdve nagyon direkten már el tudtak jutni a United-nek a támadó harmadába. Viszont, hogyha meg ezt nem tudják megvalósítani, akkor meg pozíciós játékban nincsenek még meg azok a mintázatok, amik alapján ez a Manchester United hatékony tud lenni.
Tegyük hozzá, a Chelsea-nél se volt meg, amikor megedzett Tuchel, és elkezdtek játszani, ilyen szenvedtek előrefelé. Szerintem ez egy normális evolúciós kérdés, hogy szépen lassan jönni fog majd a labdával való játék is. Most Ranieri ugyanazzal kezdem, mint Tuchel, próbálja hátul rendbe rakni ezt a csapatot, vagy védekezésben labda ellen rendbe rakni ezt a csapatot.
Mint ha Arteta is így kezdte volna az Arsenal.
Igen, és ez egy jó mintázat. Teljesen
standard,
ezt kell csinálni,
mindenki ezt csinálja.
Mert ezt lehet csinálni igazából egy csapattal, mert sokkal erre nem van nagyobb hatása, mint a labdás játékra, mert sokkal nehezebb azt megcsinálni, sokkal több. Az ellenféltől is sokkal több függ, és az egymással való játéktől is sokkal több függ. Védekezés pedig rendszert kell rakja a csapat köré, és az pedig működik. Szerintem jól szállt be most egy Rangnick a Unitedba, az látszik, hogy a bölcse köve az nincs nála. Tehát nem az van, hogy akkor most megtörtént, és onnantól kész.
Nem, a Brightonnak a kis pegyen. Bocsánat, nem, igen, ez annyit, hogy egyébként tényleg minden edzőre jellemző, hogy alapvetően, amint megérkezik, rögtön azokat az elképzeléseket próbálja megvalósítani, amit ő a legfontosabbnak tart. Ugye Pep Guardiola, amikor megérkezett a Manchester Cityhez, ott is azokat a pozíciós játék elemeket lerakta, még hogyha nem is voltak meg hozzá a játékosért. Emlékszünk, hogy a Bakary Sanyával meg Gyerekisivel próbált ilyen invertit fullbacket játszani az első pár meccsen, amit aztán viszonylag hamar el is felejtett egészen a következő szezonig, és Rangnicknál is ezt a 4-2-2-2 közvetlenül midblockból letámadás, labdavesztés után visszatámadás. Nekem egyébként ezzel annyi az én kétségem, hogy a Rangnicknál az evolúció meg lesz-e, hogy ő egyébként mennyire tud egy jó pozíciós játékot lerakni az asztalra, mert ez ugye korábban nem volt jellemző. Én beszélgettem most több emberrel, ismerősömnek van egy ismerőse, aki a német válogatottnál dolgozik videóelemzőként, és ő is azt kommunikált, hogy egyébként a Rangnick így nem nagyon foglalkozik ezekkel a dolgokkal, de most megint visszautolok arra, amit a Löw Zsolt mondott itt a budapesti előadásán, hogy a Ráfnál 80%-ban labda elleni játék van, és 20%-ban labdás játék, mert nála a labda elleni játékból következik az, hogy hogyan vezetünk támadásokat. Ha gyorsan vissza tudjuk szerezni a labdát, akkor kis kombinációkkal, kis területeken, amik igazából jó edzésgyakorlatokkal meg lehet valósítani, hogy hogyan tudunk kis területen gyors passzokkal területet nyitni, akár a hosszú oldalt megnyitni, de felállt védelem elleni labdabirtoklás ellen azért várhatóan jóval kevesebb ötlete lesz ennek a Manchester Unitednek, mint lett akár a Tuchel-féle Chelsea-nek egy jó fél évvel később az ő érkezését követően. Nekem igazából ez egy kétségem van, főleg azért, mert ugye Rangnicknál jelen esetben tényleg csak egy fél évet fogunk látni. Tehát még azt sem fog kiderülni, hogy hosszú távon mondjuk ezt mennyire tudnám megvalósítani. Legalábbis az eddigi minták alapján ez kevésbé az ő jellemzője, mint mondjuk Tuchelnek, akinél viszont már korábban láttuk Dortmundban, hogy ezt viszont nagyon szépen össze tudja rakni a labda elleni játék mellett is.
Én épp ezért a rövid időszak miatt nem aggódnék emiatt, hogyha a kicsik ellen ugyanezt fogjuk látni, hogy Ronaldo nem nagyon fog letámadni, és annyira nincsen felpörgetve ez a fajta játékszervezési elve a Manchester Unitednek, úgyis valószínűleg a nagy részüket le fogják csapkodni, és az már egy abszolút előrelépés, amit ti is elmondtatok, hogy a védekezés meg a hátsó sorát a Unitednek rendbe rakta, és nem az van, hogy a legkisebb ellenfelekkel szemben is bele kell menni egy ilyen túl tudjuk előni a másikat játékba, amiből azért voltak problémái Solskjaernak idén sokszor, hanem egyszerűen elég lesz egy-két gól, amivel már meg lehet szerezni azt a mennyiségű pontszámot, amivel be lehet érni a negyedik helyre, és én nem gondolnám, hogy reálisan bárki a United székházában ennél többet szeretne kívánni a bajnokságban ettől a csapattól. A kupákban meg tényleg az a kérdés, hogy itt a utolsó harmadban lévő játéknak a szervezettsége az hogyan fog kisülni, de egyébként, hogyha Ronaldónak mondjuk 6-8 meccsen kell beszállni a letámadásba, akkor én azt nem gondolnám, hogy egy ilyen teljesen irreális elvárás lenne vele szemben. Ha meg adott esetben a BL-ben vagy a többi kupasorozatban fontos meccseken rá tudja erre bírni Ranik Ronaldót, akkor ott meg ugye ott vagyunk, hogy az ő legfontosabb játékeleme az megjelenik, abból meg lehet tovább építkezni, és akkor azokat a meccseket meg be lehet húzni. Tehát...
Én ezzel annyiban vitatkoznék, hogy hogy szerintem viszont kell, hogy meglegyen ez a folyamatos nyomás az ellenfeleken. És ez a Norwich meccs az egy tök jó példa volt, pont azért, mert hogyha nincsenek meg ezek a minták a támadó harmadban, hogy hogyan bontsunk meg felállt védelmet, akkor nagyon-nagyon arra kell hagyatkoznod, hogy transitionökből tudjál játszani. Ahhoz viszont a kicsikkel is folyamatosan neked ezt a pressziót, ezt gyakorolnod kell. Lehet, hogy nem egyből, lehet, hogy labdavesztés után, de mindig ott kell legyen, hogyha ebben van mindig egy késés, vagy valaki, aki ebben nem száll meg, akkor ezeket a szituációkat nem tudod magadnak kidolgozni. És mondom, megint csak tényleg második meccs volt, nagyon az elején járunk, az a Norwich meccs egy tök jó példa volt arról, hogy egy Norwich simán ki tudott szabadulni a Manchester Unitednek az idézőles nyomása alól, hogyha nem tudtak csapatként agresszívan védekezni. Erről egyébként a meccs után beszélt is a Rangnick, hogy ő nem kérte azt, hogy picit vegyünk ebből vissza, hanem ez abszolút egy mentális dolog volt.
Mintha ez is Artétára utal, nem?
Igen.
Önállás alatt már ilyeneket.
De ez minden. A Klopp is tényleg ezt mondta, hogy egyszerűen fejben is nagyon sok dolog közrejátszik az ilyen szituációknál, hogyha egyszer nem mersz belemenni, mert nem tudom, nincs mögötted a közönség, vagy nem érzed magad még annyira magabiztosnak ebben a játékban, akkor nem fogod tudni annyira jól megvalósítani. És persze az könnyű mondani, hogy hát de csináld meg, de ott van mögötted mondjuk egy félelem, hogyha de ha lemaradok, akkor nem lesz jó, még nem érzem annyira ezeket a szituációkat. Szerintem nyilván a Manchester Unitednek is át kell menni ezen a fázison, de hogyha ez nincs meg, akkor szerintem a kicsikkel is lehetnek bajban. Mert akkor, aki mondjuk beáll védekezni, akkor is ezek a szituációk nem lesznek, akkor nem mindig jön majd egy 11-es. Meg nem mindig jön, találja majd
United
jól alapját.
Ebben azt mondom, jönni fog az a 11-es.
Ebben azt mondom, ez volt a második 11-es, amit kaptak. Most kell majd bepótolni.
Ebben a mentális dologban én abban egyáltalán nem kételkednék, hogy ez meg fog majd jönni idővel Rangnicktól. És szerintem abban is tuti, hogy lesz egy pici előrelépés, amit nektek írtam a hétvégén is, hogy most itt a Norwich ellen, az, hogy Ronaldónak a pressingje az olyan volt, amilyen az egy dolog, de hogy Marcus Rashford mennyire vakon van, az valami egészen megdöbbentő, és hogyha mondjuk azért a támadósorban lesz egy Cavani, vagy valaki, akit egyáltalán rá lehet bírni arra, hogy valami minimál szinten zárjon passzsávokat, és ne tényleg, mint egy vakember keringjen, mint a bakkecske össze-vissza a pályán, akkor azzal már is plusz egy emberük van letámadásban, jobban fog kinézni a pressingjük.
Rashfordról én hiszem, hogy lesz ő jobb. Mert hogy fiatal még, tehát őnek meg lehet szerintem tanítani, hogy kéne ezt csinálni, főleg, ha egy rendszerbe rakod. Én nagyon várom azt, hogy Lingard meg Cavani legyen mondjuk fönt, kettes csatár pozícióban, és na, akkor lesz letámadás, fölöttük mondjuk egy Van de Beekkel. De akár a mostani középpályás teljesen jó, tehát a Sancho, Bruno Fernandes is ezt tökéletesen ellátják.
Tök jól működik.
És a mögöttük lévő dupla szűrő is ebben a letámadásban jók lesznek. Én ezt kicsit már várom, hogy jussunk erre a szintre, hogy nem Ronaldo játszik fönt mondjuk Rashforddal, mert ez annyira nem néz ki jól, de azért azt el kell mondani, hogy a XG különbség a Unitednak ezen a két Premier League meccsen nem lett jobb, mint ami Solskjaerrel volt.
Jó, de ez kettő meccs, szóval ez nagyon ilyen nagyon kicsi.
De azért ez a Norwich volt és a Crystal Palace. Azért nem a legerősebb ellenfelek. A Crystal Palace valamikor erős, az a nem egy jó meccsük volt. Azért
Tuchel az első meccsén egy már eléggé ratyasz Wolverhampton ellen játszott 0-0-át, ha jól emlékszem. Ott is nulla helyzetük volt.
Ez okok, és nekem annyi, hogy azért nem érzem azt, hogy itt most tényleg az érkezett meg, hogy a rock and roll foci megvan, és megyünk előre, mint az állatok. Mert az XG-t
meg azt sem érzed, amit egyébként a Tuchelnél érezhettél, hogy oké, hogy nekik még nincsenek helyzeteik, tehát az ellenfél el sem jut az ő 16-osuk. Annyira jól tudják labdával és labda nélkül kontrollálni a játékot, és lehet, hogy a Rangnick féle United is majd eljut arra a szintre, hogy labda nélkül jól tudja kontrollálni a játékot ezekkel a kontrapresszingekkel, labdavesztés utáni visszatámadásokkal, de hogy labdával ezt a kontrollt nem fogják tudni megvalósítani, erre nagyon nagy esélyt látok.
Nyilván ez egy nagyon kompromisszumos United, főleg Rangnick részéről, tehát ezt nyilván meg kell adnom, csak így is azt látom, hogy ebbe a csapatba belekerült valamiféle egyensúly, ami teljesen előtt az eddigi hónapoktól a 21-22-es idényben, és ez szerintem már bőven-bőven előremutató előrelépés.
Manchester Unitednél már a törekvést kell értékelni ilyen irányban. Még a Rashford az annyit, hogy miért nem működik mondjuk a Ronaldóval, azért mert ő Ronaldo. A Rashford ugyanúgy játszik, mint Cristiano Ronaldo, amit bár így nehéz elképzelni, de tényleg, és az előző szezonokban szerintem abszolút rá lett szoktatva arra, nagyon látványosan, hogy Marcus, neked nem kell védekezned. Te maradjál szépen magasan, nem is kell visszazárnod, majd a transitionöknél te szépen indulhat, és akkor végigverjük ezzel az ellenfeleket. Nyilván erre átállítani, az megint egy külön történet lesz ebben a fajta játékban, meg nagyjából azokat a mozgásokat csinálja meg, mint Ronaldo. Ebben a 4-2-2-2-ben nyilván nagyon sok variáció van arra, hogy hogy töltöd fel a szélességet, vagy a két tízes közül az egyik megy ki, vagy a két csatár közül az egyik húzódik ki. United ezt egyébként nagyon sokszor csinálja, akár Ronaldo, akár Rashford, nagyon sokat megy ki a vonal mellé, csak ezeket a mozgásokat, hogyha mindkét csatár ugyanazt csinálja, akkor nem fogod jól kibalanszolni. Nagyon sokszor volt például olyan a Norwich ellen is, hogy senki nem volt a 16-oson belül. Mert mind a Ronaldo, mind a Rashford is ment ki a szélekre, és ott kérte a labdákat, ott próbálta fölvenni.
Lingard, Van de Beek, te pont erre lennének jók, hogy a tízesek oda megérkezzenek a 16-oson belülre, mert az egy nagyon-nagyon jó játék, hogyha kimegy Rashford a szélre, mert ott nagyon jól érzi magát, Ronaldo szereti, ott kevésbé nem érzi jól magát, bár ő nagyon jól érzi magát, de nem annyira hatékony. Én ebben érzem azt, hogy van még ebbe bőven lehetőség a Unitedben, és ki fogja ezen pörgetni rágni. Tehát én jó trendet látok, de azt is látom, hogy ebbe a pillanatban azért nem ott tartunk, hogy ez a United a top 4 legnagyobb esélyese, hanem az egyik kihívó arra, hogy a negyedik helyre odaérkezzen, nézzük meg, hogy hova tartanak, nézzük meg Conte, hogy hova tart, és nézzük meg, hogy Arteta hova tart.
Hát ugye ez az előrelépés, tehát hogyha maradt volna Frodo, akkor nem hiszem, hogy mint... Hogyha még sok héttel telik el azzal, amit láttunk, akkor nem hiszem, hogy kihívóként beszélhettünk volna róluk a játékos keret minőség ellenére. Most ez megvan. Megvan bennük a lehetőség. Ahogy megvan a lehetőség a Tottenhamben is, megvan a lehetőség a West Hamben is, és talán még megvan a lehetőség valamennyire az Arsenalban is.
Szerintem amúgy nem nagyon lehet kiinduló pont, mert most oda hasonlítottátok ti is. Tehát azért kevés csapatnál sikerül annyira jól az edzőváltás, mint az történt a Tuchel és a Chelsea esetében.
Igen, igen, igen.
Hát de meg a...
Milyen okosat mondtam.
Igen. De meg, hogy vissza akarunk kanyarodni, akkor a Kloppnál ugyanez a folyamat megfigyelhető volt. Nyilván ott a Pep Lindersnek az előlépése volt egy nagyon fontos pont, hogy a pozíciós játékra hogyan tudnak ráerősíteni. De ugyanaz a szenvedés felállt védelem ellen, a letámadás melletti kidolgozott játéknak a némi hiánya, az ugyanúgy megmutatkozott a Liverpoolnak mondjuk az első másfél évében, amíg csak mondjuk Buvács
annyival voltak előrébb, hogy ilyen jó ipar mágnások alkották a csapatnak a nagy részét, nem Cristiano Ronaldo. Vagy, illetve a Unitedben vannak ipar mágnások, a Liverpool meg ipar munkások voltak, igen.
Igen. Nekem is fura volt az ipar mágnás.
A Milner Henderson Wijnaldumra, igen.
Stop that, Milner. Továbbra is keresőtek azt az oldalt. Na, mi legyen a második témánkkal, Márk? Az Arzenállal, Aubameyanggal, vagy azzal van bajod, hogy ebben a műsorban nem beszélünk a Liverpoolról, nagyon furán. Ez nekem is fura egyébként.
Tehát, hát mindjárt hozok valami jó párhuzamot, szóval. Nem, igazából csak az, hogy ez az Aubameyang téma, ez nekem kicsit bulvár, tehát hogy olyan tudunk róla, hallunk, Ornstein leírta, hogy kb. Mi történt.
De azt megfejthetnénk, hogy miért lesznek általában az Arzenálnál a legjobban fizetett játékosoknak különböző ilyen attitűdbéli és viselkedési problémák. Vagy, de mi is volt? Én az Ornsteinnek olvastam a cikkét, hogy mi volt itt, mert ugye ja, mert hogy a második témánk, akkor azt mondjuk, neki megyünk, na, egy 5 percet hadd szálljunk, de drága azért. Aubameyangra, mert hogy a hát a drámatagozat van elég erősen idén az Arzenálnál.
Az Amazonnál így a zöld bankjegyek jelentek meg mindenkinek hát, a szeme helyén.
Idén az Arzenálból él az Amazon, így a Wengeres film után nagyon jó lesz jövőre az All or Nothing, mert nem, egyébként szerintem kiadhatnák gyorsan az első 3 epizódot, így az őszről az már kurvára érdekelne. Nem tudom, hogy hány részes lesz. Na mindegy, tehát, hogy
10 minden.
Aubameyangtól elvették a csapatkapitányi karszalagot, mert hogy 9 hónapon belül ez volt a
negyedik.
Negyedik?
Ugye 2 olyan eset volt, ez volt a második, amikor Arteta ugye az tavaly a Spurs elleni mérkőzésen a kispadra száműzte, és akkor sajtóban szintén elmondta, hogy ez egy késésnek volt köszönhető, akkor a csapat értekezletről sikerült neki elkésnie, most pedig egy későn ért vissza Angliába. Ugye az Arzenál játékosoknak a leve meg van tiltva, hogy külföldre menjenek, ugye az Aubameyanggal eleve kivételt tettek, hogy az anyukáját visszahozza Angliába, csak ő szépen elkésett, és ezzel nem tudták időben tesztelni, nem tudott részt venni az edzésen, és ugye az Artetánál pedig tudjuk, hogy a megérkezések óta ezek a non-negotiable című történtek, ezek elég erősen ott vannak.
Ezzel egy időben remekül feljött Instagram sztoriba, hogy éppen Barcelonában, vagy hol az Istenbe tett.
Nem, az Londonban volt. Londonban volt.
Utána még elment egy...
Még egy gyorsan tetováltatott egyet, és ehhez kapcsolódik, hogy még volt az előző...
Olyan jó írták, mert ugye, bocsánat, csak a szavadba vágok, mert hogy ugye az első rész ennek az volt, hogy ezt nem dobták ki nyilvánosságra, hanem azt nyilatkozta a meccs előtt az Arteta, hogy nem fog szerepelni Aubameyang, mert unwell, tehát hogy így rosszul
érzi. Nem, azt nem ő nyilatkozta, ez egy sajtó értesülés
mi
volt.
Mi a faszt olvastam én ebbe az orszt, ez eddig semmelyik megállapítás.
És az Arteta viszont a meccs előtt inde abszolút elmondta, hogy ez egy fegyelmi kihágás miatt van, és nagyon sajnálja, de Aubameyang
emiatt. Nem mondta többet róla, igen.
Nem mondta többet róla, emiatt. A tetoválás miatt, ugye az előző szezonban szintén volt egy ilyen eset, hogy elment Aubameyang tetováltatni, ezzel megszegte a klubnak a Covid előírásait, emiatt egyébként ő pénzbírságot kapott. Hasonló esete volt egyébként Williamnak is, amikor elutazott talán Katarban valamilyen ügy miatt, akkor is pénzbírságot kapott.
Kicsoda?
William. Tudod, az a...
Ja, tényleg volt egy fejű. Ilyen játékosunk.
Valami brazil.
Emlékszem.
Tehát volt már számos ilyen kihágás Aubameyangnak, és ugye ez azért kellemetlen, mert hogy Arteta egyébként viszonylag következetes az ilyen dolgokban, tehát a Maitland-Nelsnek is volt több ilyen, ő is megkapta maga büntetését mindig, aztán ő mindig vissza tudta küzdeni magát legalább a kispadra vagy a keretben. És az Aubameyangnál ez szintén megtörtént, tehát nem az volt, hogy volt egy kihágás, akkor az Arteta teljesen elfelejtette, hanem oké, utána megkaptad a büntetését, akkor szépen visszakerült el csapatba, és dolgozott szépen. Pont egy pár hete még volt egy nyilatkozata Artetának, hogy milyen jó, hogy az Aubameyang ennyire keményen dolgozik, mindent oda tesz a pályán, és egyébként
jól öregedett.
Ez tényleg így van, mert a labda nélküli játék az szerintem kiemelkedően jó volt az elmúlt hetekben, meg ebben a szezonban. Soha ennyi nyomásgyakorlása még nem volt a támadó harmadban az Arsenal.
Így legalább pályán lehetett tartani. Éveiben.
Ami amiatt volt valamiféle funkciója, még hogyha gólokat nem is nagyon tudott lőni.
Igen, egyébként, bocsánat, megint belevágok, ebből baj lesz. Mindnek már másodjára vágok a szavába. Nem csak, hogy dobd azt a korsót. Olvastam egy ilyen tweetet, és aztán meg te is lájkoltad, hogy igazából nem biztos, hogy ez a dolog megtörtént volna akkor, hogyha továbbra is Aubameyangról úgy beszélhetnénk, hogy a csapat egyik legjobb játékosa.
Szerintem megtörtént volna egyébként.
Igen?
Igen, pont azért, mert az Arteta az én vaskalapos diktátor, és ezeket a szabályokat könnyűtelenül betartotta.
Jó, csak most ugye megint az van, hogy van rajta sapka, nincs rajta sapka, mind a kettő baj. Tehát
jó, persze, én olyanokat is olvastam, hogy hát mekkora hiba, hogy ez nyilvánosságra került, meg az, hogy milyen jó, hogy ez nyilvánosságra került. Ugye van rajta, nincs rajta, ugye a Wenger ér alatt mi volt a probléma, hogy miért kell ezt mismásolni, miért kell azt mondani, hogy beteg, meg fáj a háta, meg most meg miért kell elmondani ezeket a nyilvánosságra, hogy a szurkulónak soha semmi nem jó.
Jó, papa ebbe király volt, tehát akkor mondta, hogy Fabregas biztosan marad, ezt akkor nyilatkozta, amikor tudta, hogy már a gépen ül Barcelona felé.
De ugye ez miért fáj az egész Aubameyang dolog, mert ő a csapatkapitány.
Így van.
Mindez csapatkapitányként játssz el, és ugye annak elvileg valamiféle vezérnek kéne lennie.
De ez túl van lihegve, tehát ez hogy ő legyen a példaképe a feltörekvő gyereke. Ne, jó? Tehát ne az Aubameyang, aki fekszik a Ferrari-jának a motorháztetőjén. Jó?
Mögött annyi van, hogy ez szarul néz ki.
Persze.
Hogy a csapatkapitányodat kell folyamatosan megbüntetned, folyamatosan rendszabályoznod, és nyilván biztos volt egy csomó olyan eset, ami egyébként nem is került nyilvánosságra. Az Aubameyangról egyébként szintén talán ebben a legfrissebb Onstein-es cikkben volt, hogy a Dortmundban is csomó szólt, hogy elkésett, mert ilyen Hebrancs típus, és akkor jól van, letudták, hogy oké, bocsánatot kérnek, semmi. De ott nem ő volt a csapatkapitány. Ugye ő még Arteta előtt kapta meg a karszalagot Unai Emery-től, Arteta pedig úgy döntött, hogy nem bántja le rögtön, ahogy megérkezik, mert mégiscsak egy nagyon népszerű ember az öltözőben, a játékosok szeretik, és ugye többféle vezető típus van. Aubameyang annyiban egy hasznos tagja a keretnek, hogy jó hangulatot csinál, jóban van mindenki, vagy ilyen kedves bágyú típus, aki átkarolgat téged, megrendezi a vacsorákat, de látszik, hogy nem ő az, aki itt a fegyelmet meg fogja tartani.
Amúgy ezt akartam kérdezni, hogy legalább valami színes része is legyen ennek a témának, és akkor hát, ha már kis be tud kapcsolódni.
Ne, hagyjuk Márkot szudokúzni.
hogy ti mi alapján szeretnétek, ha a saját csapatotokban kiosszanák a csapatkapitányi karszalagot?
Pontosan leszarom egyébként, mert tényleg ez egy formális szerep.
Én nagyon könnyen meg tudom mondani, kiabáljon sokat a játékostársaival.
Szóval te arra, legyen hogy kemény, utat választod.
Legyen kemény, és
mindenképpen és nagyon maszkulin legyen.
Folyamatosan basztassa a bírót, és az, nekem a Flamininek volt az utolsó ilyen nagyon jó pillanata, amikor nem tudom milyen meccsen, de a Wilshert nagyon rúgták. Folyamatosan szétrúgták a Jacket, és utána oda ment, amikor másodjára igazoltuk le Flaminit ingyenesen. És oda ment a játékoshoz is, mert ugye azért utána lenyilatkozta a Jack, hogy oda ment a Flamini a játékoshoz, és így megfogta, így nem tudom, hanyadik felrúgása után, és így annyit mondta a csávónak, hogy te figyelj, még egyszer bántod a gyereket, kinyomom a szemem.
De hogy a Flamini nem volt csapatkapitány, szerintem ez a lényeg itt, hogy ezek a karakterek jó, hogyha megvannak egy öltözőn belül, de hogy ezen kívül kín van a karszalag, az maximum abból a szempontból fontos, hogy ki képviseli a klubot a nyilvánosság előtt. És szerintem Aubameyangnál ez léphette át a határt, hogy a nyilvánosság előtt az nagyon szarul néz ki, hogyha az a csávó, akinek a kapitányi karszalag ott van, azt folyamatosan meg kell büntetni, meg ki kell hagyni a keretből, mert folyamatosan van valamiféle kihágás, és megszegi azokat a szabályokat, amikbe a kerettel együtt beleegyeztek korábban. Ez szerintem erről szól, az ő karaktere, hogyha ezzel nem sértődik be vérig, ugyanúgy ott lesz az öltözőben, de hát azt is tudni lehet, hogy attól, hogy a Jackáról levették a kapitányi karszalagot, ő ugyanúgy egy hangadója ennek a csapatnak az öltözőn belül, ugyanúgy a pályán ő az, aki kiabál a bíróval, tehát ezek a karakterek megvannak. És én ezért nem érzem azt, hogy ennek van bármiféle jelentősége is, mert ezek a vezetői személyiségtípusok ott vannak minden klubban belül, hogy milyen mértékben, az már egy másik kérdés. Az Arsenalról nagyon sok mindent el lehet mondani, hogy itt a track recordot megnézzük a kapitányoknál, hogy erre mekkora hangsúlyt fektettek, hogy kire adják a karszalagot. Mert mi volt az Arsenalnál egy ideig a kapitányi karszalag, hogy figyelj, maradjál már, mert te leszel a kapitány, a Fabregasnál. Van Persinél.
Már 2010-ben volt olyan rovatunk, hogy mindenki lehetséká. Az útfenger blokkon
lesz egy nyilván, rovat volt. Nyilván ez is egy ilyen klubkulturális probléma, hogy ilyen mondjuk úgy, hogy alkalmatlan játékosok kapják a karszalagot. Jackát egyébként én nem éreztem alkalmatlannak, annak ellenére, hogy volt ez a bizonyos incidens, de szerintem az ő kötelességeket, mint kapitány, abszolút el tudta látni. Ott megint egy kifelé mutató képet, egy ilyen látványos incidens, hogy kiabált a szurkolók, de nem lehetett rajta tartani a karszalagot. Én Aubameyangnál is pontosan ezt érzem, hogy ezután már nagyon-nagyon csúnyán néz ki, ha bármit megtehet, és ugyanúgy ő a csapat kap, és ő mutat kifelé példát, hogy így néz ki az Arsenal. Mert ezt egy kapitánynak kifelé kell reprezentálni egy klubot. Az, hogy befelé az öltözőben mi történik, ott szerintem kurvára mindegy, hogy kín van éppen a karszalag.
Nem értek ezzel egyet. Szerintem nagyon számít befelé, ki van a karszalag. Is. Ez az edzőnek, vagy akár az egész csapatnak, hiszen ha választás kapcsán választanom melyik kapitányt.
Csakát és Aubameyangot csak keret választotta.
Vagy pedig az edző, szerintem mindkettőre van lehetőség. Az egy igenis egy felhatalmazás a csapat részéről, vagy pedig az edző részéről, hogy téged választalak a vezetőjének a csapatnak a pályán, és a pályán kívül is. És amit mondtál, pályán kívül igen, sokat számít, mennyire tudatosan kezeli akár a médiát szerintem, például azért sok trend ellen, meg olyan divat ellen elkövetett büntete van például szerintem Aubameyangnak, amit én nehezen tűrök, de ez kevésbé számít. De tényleg az, hogy egyrészt mennyire beszél angolul, mennyire az anyanyelve. Szerintem jó, hogy Angliában egy angol játékos, mert egyszerűen jobban tud beszélni valahol a bíróval. Én annyit lehet látni ebből, én ezt is érzem, hogy ez sem megy annyira jól. Mennyire azt közvetíti azokat az értékeket, amiket az edző akar, hogy közvetítse a csapat felé. Ugyanazt várja el. Szerintem Henderson erre egy tökéletes példa a Liverpoolnál.
Megjöttünk.
De várjál. De egy nagyon szürke játékos. Azpilicueta a Chelsea-ben. Hát ők a legjobb játékosok, dehogy is. De pontosan azt várod el ettől a játékostól, hogy mindig, minden egyes pillanatban azt tegye, ami a legjobb a csapatának. Nem pedig saját magának, nem azt fogja nézni, nem fog sírni szerződésért. Henderson is a szerződésért sírt, de nem volt tele sírva a sajtóért, de házon belül folyamatosan játszottak, hogy kell nekem a pénz. Meg is kapta végül. Én ezt érzem ebben, hogy ezek nagyon, itt válik el a két dolog egymástól, és ha meghallgatunk mondjuk egy meccs közbeni, amikor Covid volt, és üresek volt a stadionok, Henderson végig üvölti a mérkőzést, tényleg, és a saját csapatával, nem az ellenféle, nem a bíróval üvöltözik, a saját csapatával, és biztatja őket. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a pályán belül, hogy egy milyen összhang alakul ki az egész csapatban, hogy egy támogató légkör van, vagy pedig Aubameyang, aki végig kussolja az egész mérkőzést, és várja, hogy mikor passzolsz, mikor passzolsz. Szerintem a csatároknak nagyon ritkán áll jól például egy csapatkapitánynak arcalag, egész egyszerűen abból, hogy annak kötelezőnek, önzőnek kell lennie a csatárnak, hiszen erre van tanítva, mint amikor a kutyát erre csibészeled, hogyha jön a postás, akkor ugassál. Onnan erre csibészeled, de ettől csinálja.
Érdekes háztartás lehet nálatok.
Melyik szegletéből jössz az országnak, már?
Miért ez nem mindenhol így van?
Igen, ha nem jön össze a kocsma, oda nem megyek postásnak.
Hát én sosem mennék postásnak, mert szegények minden kutya ugrik rájuk. De ezt érzem benne, hogy igen, hiszen befelé is van ennek egy nagyon erős üzenete, kifelé is van egy nagyon erős üzenete, és nagyon meghatároz egy klubot, hogy milyen a csapat kapitánya. Én többet látok ebben, mint az, hogy akkor kifelé mit kell nyilatkozni, meg hányszor.
Biztos, hogy jó ötlet. Jó, két kérdésem van. Más csapatoknál is a csapattagok választják a csapatkapitányt?
A Manchester City-nél például igen, de ez egyébként változik.
Ez biztos, hogy jó ötlet. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen teljesen más korporét részről nézed ezt a dolgot, tehát az, hogy így ez egyébként nem a vezető edzőnek a felismerése és a feladata az, hogy kiben látja meg azt, hogy ezek a kvalitások megvannak, és onnantól kezdve azt mondom, hogy már de pedig te vagy a csapatkapitány.
De mit akar építeni az edző? Egy ilyen demokratikus kultúrát akar kialakítani, vagy pedig inkább egy ilyen autokrata rendszert, hogy én megmondom, hogy mi legyen, és csináljátok ezt. Vagy pedig azt, hogy választhatok ki, akit akartok, és akkor onnantól én is elfogadom azt. Ebbe jó, szerintem egyre
a választásnál meg azért ott vannak azok a dolgok, hogy ott viszont szimpátia szavazás van a legtöbb esetben. Tehát Pete is mivel kezdte? Népszerű az öltözőben. Hát de az ne legyen már egyenlő azzal, hogy ő akkor őt meg is szavazhatják, mint csapatkapitány.
Ez történt.
Hát tudom, de azért kérdezem, hogy szerintem ez hülyeség.
Mert Dzsákában nagyon benne volt az, hogy ő egy vezérbika volt, akiről elhittem, hogy ő viszi elő a csapatot, amikor kell, akkor odaáll üvöltözni a bíróval, mert hát megtehetné, mutatja a karszalagot, hogy én pofázhatok, a többiek nem
tudom,
veled.
De ő így is jött ide az első interjújában, és elmondta, hogy én vezérenyénység vagyok. Rábízták
a kulcsot is a panelban.
Igen.
Vagy ezt érzem, hogy szerintem ennek sokkal nagyobb szerepe van egy csapatban, de most ez elmegyünk ilyen amatőr szintre, és ki az, aki legtöbbet beszél, ki, aki szervezi egy csapatot, szerintem ezek fontos személyiségek, mert ők határozzák meg, hogy te szeretsz oda járni, ő minden mérkőzésen csak cseszeget engem, vagy te próbál bíztatni, és csak azért szól, hogy ha pozitív van, hogy előrefelé menjünk, szerintem ezek nagyon meghatároznak csapatokat. Én amatőr szinten is ezt nagyon tisztán látszik, hogy amelyik csapatban ilyen toxikus közeg van, mert a vezérbika az mindenki cseszeget, hogy add már ide a labdát, én vagyok a legjobb, akkor az alakul ki benne, hogy jó, hát igen.
Megírogatja az SMS-eket, de szar voltál ma.
Igen,
vagy én. Tényleg
ezt érzem, és akkor az van, hogy mindenki csak bíztatja másikat, hogy jó, nem baj, csinál tovább, és ez jön a vezértől, akkor nem azt érzed, hogy inkább fölfelé emel, mint lefelé tol. És ezt nem érzem, Aubameyang szerintem nem fog senki se fölemelni a pályán, lefelé se tolni, de ez az Arzenál kéne fölfelé húzni.
Nagyon jó példa, laktam egy 2,5 évet a harmadik kerület TV-e pálya mellett, és ott vasárnaponként voltak mindenféle amatőr focik, és így, amit mondtál, tehát, hogy a jó vezető, és az egyik legkedvesebb, amit mentem el a pálya mellett boltba, és arra lettem figyelmes, hogy a gólszerző csapatnak a csapatkapitánya kiabálta a csapattagokra, hogy nyugodjunk meg, gyerekek, tehát akik gólt szereztek.
Ma én ehhez még mindenféleképpen szeretnék hozzáfűzni
valamit. Bár már mindent
nem elmondtad, a szeretnék
hozzáfűzni. Annyival legészíteném ki.
Én is a Márkkal értek egyet, és azért, mert ez talán el is hangzott, hogy egy csomó informális szerepe van a csapatkapitányoknak, amik én szerintem felbecsülhetetlenül fontosak egy csapat életében. Tehát nyilván ezek olyan dolgok, amik így kialakulnak, vagy hogy nincsenek szabályba írva, de ahogy az szintén elhangzott, a bíróval elsődlegesen a csapatkapitányok beszélhetnek. Kétszer annyit engedhet meg a játékvezetővel szemben, mint egy sima, egyszerű játékos, azt elküldi a fenébe, vagy kiosztja a sárgát, a csapatkapitányok meg ott magyarázhatnak, meg beszélhetnek vele, meg tárgyalhatnak, meg próbálhatják megérteni, hogy mi történt, meg miért, milyen döntés alakult ki, és akkor azt utána lehet továbbítani a csapatnak. Ez az egyik. A másik az, hogy én szerintem majdnem minden csapatnál úgy van, hogy a csapatkapitányok azok egyfajta átkötő kapocst jelentenek az edző és a keret között. És hogyha az edző valamit szeretne, valami átfogóbb dolgot kommunikálni a keret felé, az öltöző felé, akkor azt a csapatkapitány vagy csapatkapitányokon keresztül csinálhatja meg. És én értem, hogy azt mondod, hogy igazándiból úgy is az van, hogy egy darab vezérrel nem létezik top csapat, tehát hogy van egy csomó vezéregyéniség, akiknek különböző erényeik vannak az öltözőben, és akkor ő nekik ez a karakterük, meg ez a személyiségük úgy is kijön, de hát én szerintem a legeklatánsabb példa ezzel szemben az Giorgio Chiellini, aki gyakorlatilag megnyerte az Európa-bajnokságot most áttételesen az olaszoknak azzal, hogy milyen a csávó. A spanyoloknál, hogyha nem ő az olaszoknak a csapatkapitánya, akkor abszolút megvan az esélye, hogy tök máshogy alakul az a büntető párbaj, és utána akkor lehet, hogy a döntőbe sem jut be az olasz válogatott. Ha nem Giorgio Chiellini a csapatkapitánya az olaszoknak, akkor teljesen máshogy alakul a nyár.
Ezzel egyetértek. Itt az Arsenalnál szerintem a modell az picit másképp néz ki. Ugye az LTT is most elmondta, hogy most azonnal nem akar kiválasztani senki mást, akár vagy a játékosokra nem akarja azonnal rábízni, kiválasztanak mást, hanem ebből a leadership groupból, aki jön a rangsorban, azon lesz a karszalag. Ugye ebben most benne volt Aubameyang, valószínűleg már nem lesz benne.
Csakára visszarakni, az milyen elegáns.
Lakazett,
hát így alulra, alulra rakták.
Top Holding is kijelent írni. Tehát ezek a...
Top Holding.
Aki egyébként, mint angol játékos, valószínűleg az ő karaktere azért fontos az öltözőben, és ugye azt azért láttuk itt az elmúlt években, akár egyébként a City is egy jó példa, hogy ahhoz, hogy valakinek fontos szerepe legyen az öltözőben, nem kell mindig játszani a lást Fernandinho ebben a szezonban, aki többnyire csere játékos. De az öltözőben egy nagyon fontos, hogy ott legyen a hangja, és az ő véleménye megjelenjen.
Ezért láttam Cedric nevét. Nem kell mindig játszani.
És valószínűleg az sem véletlen, hogy erre a leadership grupra hosszú távon is rá akar erősíteni az Arsenal. Hogy az Enger érában mi volt az egyik nagy kritika, hogy Wenger gyakorlatilag kiirtotta maga mellé az erős személyiségeket, és emiatt, hogy mindig az, hogy nincs vezére az Arsenalnak, ami egyébként igaz volt, de nem a legfőbb probléma volt egyébként annak a csapatnak.
Itt állj meg, jó? Tovább.
És hogy Arteta viszont nagyon erősen szerintem ebből az irányba hajlik, hogy legyenek ilyen erős személyiségek a csapatban, hogy a nyári játékozásoknál Zambi Lokonga, az Anderlecht csapatkapitányaként érkezett, Martin Ødegaard úgy jött vissza, hogy a norvég válogatottnak már ő a csapatkapitánya. Tehát mind olyan játékosok érkeztek az Arsenalba, a Ramsdale-nél látjuk, hogy mennyire szeret irányítani a védelmet, mennyire extrovertált típusú játékos. Tehát ezekkel próbálja feltölteni a keretet, hogy ne egyetlen vezér legyen, hanem sok ilyen játékos, tudja utána húzni a többieket. Ebben egyetértek. A pályán fontos, hogy kim van a karszalag, mert olyan jókat biztosít, ami másoknak nincs meg. De az Arsenalnál szerintem Aubameyang esetében a változás az nyilván nem azért történt meg, mert ő a pályán nem tudta jól reprezentálni a csapatot. Nem a nem csak a teljesítményével, ja, hanem ezekkel a megnyilvánulásokkal, hanem ez, hogy kifelé, és ebben a márka értek egyet, a Hendersonnál, hogy kifelé hogyan képviseled a klubot. Ezek után, amiket az Aubameyang csinált, és most lehet azon vitatkozni, hogy jó, hát elkésett néhányszor, azért nem akkora nagy kihágás, de hogyha ennyiszer előfordul valami, akkor egyszerűen kifelé ennek egy nagyon szar üzenete van, és egyszerűen az azt jelzi, hogy nem vagy alkalmas arra, hogy példát mutass, se kifelé, se befelé.
De most ezt kifelé ez azért tudjuk, mert le van adva a sajtónak.
Hát igen, de gondolj bele, a csapatnál ez milyen. Az ki van választva az ember, elkésik már negyedjére az évben, abszolút, akkor muszáj kiraknod, mert a kifelé is ki kell
szellőztetni. Úgy is kibukott volna, hogyha hirtelen már a harmadik meccsen nem rajta van a szalag, akkor megkérdezi valaki, hogy miért történt. Most az sokkal rosszabb, mert így legalább az Arsenal irányította a narratívát ezzel kapcsolatban.
De ma se fog játszani, nem. Ezt emellem.
Nem is tudni, hogy mikor fog legközelebb.
Hát majd a Barcelonában. No. Harmadik téma, vagy Márk szeretné még ez a Aubameyanghoz hozzátenni.
Hát a Liverpoolon.
Nálatok most minden rendben. Egyébként mit gondolsz? Megnyeritek az idei bajnokságot? Mit vársz a mérkőzéstől?
Az Arsenal vesztemtől? Hát a Liverpool nyár nem.
Tavaly ugyanerről beszélgettünk ugyanekkor, emlékszel, hát, Premier League-ben.
Igen. Szóval nem mondok semmi olyat. Labdakerek. Tavaly volt. Nem, szerintem azt hittem a legnagyobb esélyes, a Liverpool legnagyobb kihívó, aztán meglátjuk.
Biztos, hogy kell egyébként így a tegnapi meccs után ebben a Cityben még egy csatán?
Biztos, hogy minden héten a Leeds United-del fognak játszani, jó, szerintem nem.
Hogy döbrönyni.
Úgy gyerekek, az a meccs mennyire szörnyű volt a Leeds szempontjából.
De nagyon tetszett Guardiola, különben fogta, azt letükrözte a BLS, hát hogy te ezt akarod játszani? Játsszuk. Nekem mindegyik játék zsom jobb, mint a tiéd, akkor játsszuk ezt. Egy az egyezzük végig.
Kell ezt játszani.
Borzasztó volt, mint ami edzés gyakorlaton még ilyen bójákat kerülgettek volna. Semmi intenzitás nem volt ebben a Leedsben.
És most mi egyébként a BLS az így örökre ott fog maradni?
Nagyon úgy néz. No tactics, just intensity. Már ezt fogom addig...
De ez nem volt meg, az meg.
Addig mondom, hát azért mondom, ha nincsen intenzitás, akkor a BLS a csapatok meghaltak, kész, ennyi volt. Ugyanazt fogja kérni tőlük, anélkül, hogy meg tudnád csinálni. Kalapkabát, jó napot kívánok, el lehet ásni.
Én egyébként a BLS-ából simán kinézem, hogy jövő héten azt mondja, hogy akkor köszöntöm szépen. Köszöntöm a lehetőséget.
De így élőben.
Oldjátok meg.
Jó. Hazaköltözök anyukámhoz, jó? Újra gondolom. Na, harmadik témánk. Thomas Tuchel érkezése óta Antonio Rüdigerre is nyugodtan rá lehet akasztani ugyebár a csodálatos jelzőt, sőt, még színésznek sem utolsó egyébként Rüdiger, nem csak játékosnak.
Daraboló embernek, hentesnek.
Csak hát ugyebár nyáron lejár a szerződés, és még mindig nem állítólag, még mindig nem sikerült vele megegyezni a folytatásról, miközben ugyebár a Real Madrid és a Bayern München eléggé...
München. Manchester United. Bayern München.
Barcelona.
Ted. Meg az MB. Na, tehát hol tartottunk? Tehát, hogy a előszerződést akarnak kötni már akár januárban. Rüdigerrel. Jó, hát ezek most milyen infók? Megint.
Hát ezek abszolút.
A Romano? Fabrizio?
meg David. David barátunk. De ez abszolút jogos. Tehát szerintem minden Antonio Rüdiger, aki védőként mostan a legjobb korban, az így tök jó fogás bármelyik top csapatnak, főleg, hogyha itt az elmúlt egy évbeli formáját nézzük meg. Már más nem tudunk nézni, mert ugye Lampardnál ő nem játszott, hanem gyakorlatilag így ilyen számkivetett státuszban volt. Mondván ő volt itt a rendbontó és az öltözőben bizonyos alkalmakkor.
Most is lehet, hogy így van egyébként.
De és nem csak az öltözőben, ahogy néztem valamelyik mérkőzés végét.
De hogy egyébként meg ezt a Tuchel is egy csomószor elmondta, hogy a Rüdiger az tipikusan ez a fajta vezéralkat, aki ordít, oda megy, pofázik, fizikailag is rendszabályozza az ellenfeleket, hogy óvatosan legyél most már, mert különben jövök én is.
Óvatosan legyél most. Mint dongó.
Ne bántsad a kisgyereket. És ő ott van. Tehát neki van egy ilyen fajta szerepe is a Chelsea öltözőjén belül. A másik kérdés meg az, hogy egyébként neki pályán is valami óriási hozzáadott értéke van, amióta Tuchel az edző, és neki ez a játékrendszer kellett szerintem, hogy a legjobb tulajdonságait kihozzák belőle, mert ő korábban is egy viszonylag jó védőnek számított, de azért soha nem tekinthettünk rá úgy, mint az egyik a Premier League egyik legjobb védője, hanem akire úgy számíthat, de azért benne van a hiba. Most viszont szerintem nagyon kevés olyan játékos tudnánk mondani ebből a naptár évben védőként, akit előre helyezhetnénk.
Álljunk akkor egymásra, Bence. Próbáld.
Igen.
Én ugye elmondtam a teljes terjedelemben, hogy szerintem Rüdiger, hogyha ha elmegy egy négyvédős rendszerbe, akár Anglián kívülre is, akkor szerintem nem lesz ilyen jó játékos, nem látjuk majd ennyire jó játékosnak. És Bence azt írta a belső csetbe, hogy már pedig ez nem így van. Kíváncsi vagyok, hogy miért. Én hoztam pár adatot alátámasztani saját magamat, de kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz.
Ezzel egész biztos már most mondom, hogy nem...
Pár bajban adják elő.
Most így átváltoztam a Michael Jacksonos gifet, jó? A popcorn zamálós.
Kár, hogy nem megittem a soromat, pedig ez jó lesz.
Szóval ezekkel biztos vagyok benne, hogy nem fogok tudni vitába szállni. Arra tudok hagyatkozni, ami a római emlékeimről még él a fejemben, meg arra tudok hagyatkozni, hogy a La Ligában hogy néz ki a csapatoknak a támadójátéka 2021-ben. Főleg az utóbbira épülve, én igazándiból nekem ez volt alapvetően, amiben bele szerettem volna kapni, hogyha áthelyezzük egy másik angol csapatba, akik négy védőt játszanak, 1000 millió százalékkal egyetértek veled, amit mondtál. De én nem látom azt a spanyol bajnokságban, és idén sajnos elég sok spanyol bajnokit láttam, hogy itt Rüdiger akár négy védőben, akár három védővel, akárhogy játszana a Real Madrid, és ha Ancelotti marad, akkor 99% esély, hogy négy védővel játszanának, hogy ott őt defenzív téren olyan szinten kihívnák, vagy olyan szinten kimozgatnák a komfortzónájából, hogy ez igazán negatív hatással legyen a Real Madridra. Azt nem értem, hogy David Alaba jelenlegi szerepe mellé minek hozod a Antonio Rüdigert, mert valakinek...
Nincs mélységük. Tehát van két jó védőjük, a Militao meg az Alaba, még Nacho tudod ilyen utility manként berakni bárhova. Tehát ott azért érezni lehetett a Real Madridnál, hogy Varane meg Ramos távozása után létszámban legalábbis kevesek lesznek, kevesen lesznek. Azt szerintem mázdi, hogy Militao ennyire fel tudott nőni a feladathoz.
Igen.
Jó, nyilván az előző szezonnak a második felében jól nézett ki.
Amúgy, szóval...
De hogy szerintem egy Real Madridban nem árt, hogyha van három kiemelkedő képességű középhátvédet például.
Nyilván ebben az értelemben abszolút nem. Azt nem tudom, hogyha egészségesek mind a hárman, akkor Rüdiger mégis hova férne, mert hogy szerintem Alaba főleg a bal lába miatt sokkal könnyebben használható arra a szerepre, amit itt betöltenek, ugye ez a labda felcipelős, támadásokban nagyon aktívan bekapcsolódó középhátvéd szerepéről beszélünk, úgyhogy emiatt nyilván vannak kétségeim, de én nem igazán látom, hogy ő egy ilyen La Ligás kalandba belebukhatna.
De hadd mondjam el, hogy miközben a Bence beszélt, a Márk levette a gyűrűjét. Mondom, mi a faszit is lesz?
Nem fog jutni.
De visszahúzta az ott a merőcső, hogy minden rendben.
Hát így nagyobb a tűt, nem. Igazából, amit néztem Rüdiger kapcsán, és ami nagyon feltűnő volt számra, hogy ugye alapból négy védőben játszott a 18-19-es szezonban, 19-20-ban is a Chelsea, és még a 20-21-esnek az elején is ugye fél évig Lampardal. Utána megérkezett Tuchel, és teljesen átalakult a szerepe, hogy Rüdigertől mit várunk. És azért ne felejtsük el, még Lampard előtt is Rüdiger kibejárt ebbe a Chelsea keretbe, mert több gólhoz vezető hibája volt utolsó védőként. Egész egyszerűen, mert neki az az attitűdje védőként, hogy egy hihetetlen agresszív védő. Ő mellé kell egy söprögető, egy Rafael Varane, aki mindig bemozog mögé, de ezzel nyugodtan léphetsz kifelé. De ezt tudjuk, hogy a Chelsea-ben sokszor nem volt meg ilyen, vagy nem volt elég gyors az ember mögötte, és ott nem tudta bejátszani a területeket. Most, avval, hogy ugye három védőnek a bal szélére kikerült, méghozzá úgy, hogy előre még el is viszik a területből az embereket, mert ugye a szélső befelé húzódik, akár ő mehet oda kifelé. Ez egész elképesztően jól áll neki. Hogy néztek ki a nyomás helyezései az ellenfelekre ezekben a szezonokban? 3%-kal indult az első szezonjában, 18-19-ben. Ez 20-21-be fölment 7-re, 21-22, tehát idei szezonban már 10% fölött jár abban, hogy az ellenfél támadó harmadában, ez egészen brutális, egy középső védő nyomás helyez az ellenfélre. Meg háromszorozta ezt ugye gyakorlatilag Tuchel. Az, hogy hány labda cipelése van, ami eljut az ellenfél támadó harmadáig megint, tehát teljesen támadó sztoriba, 2%-ról indult, és 14%-ot ebbe a, 14% ebbe a szezonban. Látszik, ő egyszerűen ebbe jó. Ilyenkor látjuk azt, hogy ez a Rüdiger, ez micsoda egy találat igazából. Mert ha ő neki a védekezés statjait nézzük viszont, hogy mennyi fejpárbal nyer meg, amit meg kell nyerni, hogyha négy védőbe, ha mélyen védekezel. Mert látjuk Ancelotti, ha bekerülsz abba a rendszerbe, mélyen hagyja a védőit, mert azt mondja, hogy nem áll jól, meg nem szereti Militao azt, hogyha ha ki kell támadnia, Rüdiger imádja, ha ki kell támadnia, és nekem ezek, amik nem illenek össze a rendszerben, mert ha fejpárbaj van, akkor 65%-kal nyeri meg, nem 80%-a vagy 70% tetejével, ami elvárható egy top védőtől. Én ezekben nem annyira jó, mint amennyire azt gondolom, hogy elvárható az ilyen a Ben Mee-től meg a James Tarkovsky-tól. Viszont azokban a skillekben meg nagyon erős, amit nem hoznak ki ez a rendszer belőle. Ezért érzem azt, hogy igen, nem lenne egy hatalmas nagy hiba őt leigazolni, mert valószínűleg nem nézek ki nagyon rosszul, csak pont nem hozná ki azt a pluszt, ami benne van, és nem éri meg egyszerűen az a fizetés, amiért megtartanák. A Chelsea meg nagyon megérni megtartani. Ezért érzem, hogy ő bárhova megy, ahol nem az ő skilljei szerint az erősségeire játszanak, Rüdiger megint vissza fog csúszni abba, hogy egy nem olyan rossz védő igazából ismerjük. Ha meg itt maradna, vagy egy ilyen csapatba játszana, akkor meg azt mondanánk, hogy ez a csávó, ez a top védő. Én ebbe érzem azt, hogy neki visszalépés lesz ez.
Ez egyébként valószínű tényleg így van, de csak azt tudom mondani, amit írtam is, hogy ettől függetlenül nyilván lennének hibái, azért is mondtam úgy, hogy összességében én szerintem nem bukna akkor át, de hogy ő neki a státusza nem esne annyira nagyot, amiért nem érné meg személyes ambícióból neki bevállalni egy ilyen felbecsülhetetlenül nagy összegű fizetést, amit valószínűleg a Real Madrid így szerződés nélkül beajánlana neki. Mert nem lenne az, hogy mondjuk 3 év múlva, még hogyha akarna valahova lépni, akkor egy olyan rendszerben, ami kidomborítja az erényeit, ne tudna tovább menni szerintem legalábbis.
Bajba vagyok.
Már itt neked kéne döntem.
Az a baj, hogy egyikőtök se egy hülye gyerek, úgyhogy...
Azt hittem, hogy egyikőtökkel se értek egyet.
Nem, az a baj, hogy...
Ez egy ilyen harmadik cím opció.
Picit mindkettőtökkel egyet értek, úgyhogy ez már malmas lesz. De Rüdiger az rendszer miatt néz ki annyira jó játékosnak, mint ami ennek kinéz. Itt volt egy mondata a Márknak, amire picit felkaptam a fejemet, hogy az Ancelotti mélyen tartja a védőit, és hogy a Rüdiger ebben mennyire illene bele az ő agresszív felfogása, hogy az Real Madridnál, bár az utóbbi hetekben annyira nem, mert az egész csapat elkezdett picit mélyebben védekezni, nagyon sokszor az volt a probléma, hogy a középpályás a védelem között hatalmas folyosók nyíltak meg, mert ugye a támadók meg a középpályások szépen letámadtak, a médők meg maradtak mélyen, na most nyilván egy picit agresszívabban akar játszani a Real Madrid, akkor még ebbe négy védős rendszerben is beleillene a Rüdiger. De hogy a Chelsea-nél meg ezek a nyomásgyakorlási kísérletei, meg sikeres nyomásgyakorlási az ellenfélnek a védőharmadában, vagy az ellenfél térfelén nyilván meg pontosan abból adódnak, hogy a rendszer ezt lehetővé teszi. A 3 védővel az a 2 oldalsó középhát itt szinte minden rendszerben nagyon agresszívan tud védekezni, akár emberezni, nyomást gyakorolni. Ez a Real Madridnál nem lenne meg. Sokkal kockázatosabb lépés lenne így használni Rüdigert, megnyílnának mögötte a folyosók, kevesebb biztosító ember lenne mögötte, úgyhogy ez abszolút, ez egy kockázatos vállalkozás lenne a Real Madridtól és Rüdigertől is, a Chelsea-nél minden klappol. Az, hogy a pozíciós játékban rá hogyan jönnek ki ezek a labdacipelések, az megint nagyon jól van kitalálva, de hogyha az egész Chelsea rendszerét megnézzük, akkor szinte minden úgy van felépítve, és valószínűleg ezért is volt az, hogy nagyon sokat variálnak Tuchelék a felállással, de ezt a 3 védőt ezt soha nem engedik el. Ennek szerintem 2 oka van, mégpedig Rüdiger és Thiago Silva. Thiago Silvát 4 védőből folyamatosan mozogni kell, oldalra, előre, hátra, az már neki nem fér bele. Rüdigernek pedig egyszerűen itt jönnek ki ezek a tulajdonsági agresszivitásban, a labdaszerző képességben, labdacipelésben az, hogy gyakorlatilag sokszor ő fejezében lövéssel ezeket a szép megindulásokat, vagy 11-eseket harcol ki, mint a Leeds ellen. Az is egészen elképesztő, hogy ennyire látványosan biztos, hogy nem lenne sehol máshol jó Rüdiger. Azt persze ne zárjuk ki, hogy mondjuk egy olyan csapathoz kerül, akkor mondjuk a játékrendszert hozzá tudnak igazítani. Mondjuk egy Bayern Münchennél, ahol eleve három védővel építkeznek,
cipelgethetné
a labdákat, hogy... visszatámadásnál sokkal hasznosabb lenne a labdavesztés után. A Real Madrid az ilyen szempontból szerintem egy nagy kérdés. Nyilván a spanyol bajnokság most jelenleg egy kalapszar, tehát a Real Madrid sem egy túl jó csapat, de...
Finom visszafogott szakmai.
A Real Madrid sem egy túl jó csapat, most szerintem európai szinten, de hogy talany magasan fogják megnyerni ezt a bajnokságot, mert annyival mégiscsak jobbak, mint a többiek. Rüdigernek veszíteni valója valóban nem lenne, a Chelsea viszont annál többet veszítene szerintem. Egyrészt azzal, amit mondtam, hogy ő egyébként a pályán és a pályán kívül is egy ilyen vezéralkat, de főleg a pályán szerintem, aki nagyon dominánsan meg tudja lenni az ellenfélnek az arcába, mind mentálisan, mind fizikálisan.
Sajnos fizikálisan is, igen.
Ilyen típusú védőt szerintem nagyon nehezen tudsz igazolni. Tudsz labdaügyes, meg akár ballábas középhátvédet is igazolni, ami talán jobb profil is lenne erre a szerepkörre, de hogy egy ilyen karaktert, aki veszel a kezdőből, az viszont szerintem egy óriási veszteség lenne a Chelsea-nek. Főleg úgy, hogy tényleg Rüdiger most lép be a legjobb korba védőként. Előtte még van egy 4 jó év legalább ezen a poszton.
Most akkor nekem volt igazam? Alapos, én azt tovább is azt
értem, pontozással hogy... lehet, hogy nyertél.
Árértékarányban nem éri meg senkinek Rüdiger, amit kapni fogsz tőle. Én ezért érzem, hogy ez egy rossz lépés lenne. Mert árértékarányban nagyon sokat fog kérni, ja, nem annyira jó.
A Real Madrid mikor foglalkozott azzal, hogy megírje nekik pénzügyileg?
Hát majd most fog szerintem, lassan.
Én Real Madrid csinál egy olyan nyarat, ahol ingyen jön Rüdiger, ingyen jön Mbappé.
A fizetésre visszahozzák, de hát igen,
persze.
Ja.
Zárjuk a műsort?
Hát. Esetleg így még egy farsangi történet.
Hát, nagyon nem tetted túl magadat. Nem. Nem, menet közben láttam, hogy a világ leghülyébb tweetjét lájkolta a Vályi Bence műsor előtt, úgyhogy ezt felolvasom.
Micsoda volt ez?
Hogy Aguero több PL hat-tricket, tehát Mester 3-as szerzett, mint Ronaldo, Cantona, Bergkamp, Sturridge, Klinsmann, Viali, Saha, Bale, Diego Costa, Samuel Eto'o, Aubameyang és Olivier Giroud együtt. Na most figyelj, Bence, ha ez még hozzárakjuk. Fabian Barthez, David Seaman, annál impresszívebb lesz ez a
nyilván,
lista.
De hát a Duncan Alexandernek kétféle tweetje van. Ő ugye alapvetően ilyen statguru szinten mozog van. Vagy a ténylegesen szakmai része, vagy van az ilyen elképesztő, tehát olyan kretén statisztikákat tud összehúzogatni, hogy a Kevinek hány gólt lőttek a Premier League-ben, és hogy a, nem tudom, az Edwardsokkal talán, vagy nem is tudom, hogy kivel éppen most egyenlőben vannak, és belenéve a keresztneveket is, meg a vezetékneveket is, szóval nyilván ez egy ilyen...
Jó, azért ne haragudjatok, de a John Müller most arra dolgozott ki egy algoritmust, hogy kinek van a leghosszabb neve a topligákban. Tehát
igen, az is csodálatos.
Ezek fura fiúk.
Ezek szép, ez egy szép szakma.
Különben kicsit meggyalázás ez ugye az adatokkal való foglalkozásnak. Én azért nem szeretem, persze. Tehát ez tök jó, meg vicces.
Más nem nevetett, na, azért mondjuk.
Nem, de azt mondom, hogy néha be lehet szerintem ezt tolni poénból, de a Duncan Alexander ebből sportot űz az, hogy tényleg minden második ilyen statja azért teljes hülyeség, ami ilyen semmit nem mondó, egyszerű, elolvasod, és de azért Twitteren kap 10 000 lájkot rá, meg 8 000 retweetet, mert mindenki jót akar röhögni még egyet rajta. Nekem ez nem tetszik azért, mert ez a trashbe viszi át külön az adatokkal való foglalkozást is, mert semmit nem mond neked. Az, hogy hány Kevined van, meg hány, nem tudom, Venegorov Hesseinek a leghosszabb a neve, kurva jó. Magyarzi.
Jobb, mert ebben szintén nem fog tudni vitatkozni, ebben ténylegesen meg is kell hajoljak, de hogyha már ez is szóba került, akkor Aguero-nak a visszavonulása az egy nagyon-nagyon szomorú dolog, és egy olyan brilliás, nagyszerű karriernek a csúfondáros bevégzése ez az utóbbi másfél év, amit nagyon nem kívánt senki neki, de reménykedjünk abban, hogy mindenkinek az emlékezetében a dicső idők fognak élni, mert azokból hatalmas csúcsok voltak, és nagyon magasra vezettek.
Sajnos kurva sok gólt lőtte az Arsenalnak.
Sajnos igen.
Hát a Liverpoolnak is.
De minden csapat nekünk is kurva, nektek is, nekünk is.
Volt egy ilyen tulajdonsága Aguero-nak. Igen. Na jó. Ezt így nagyon elrágtam a végén.
Bár tegyük hozzá, soha nem lesz olyan megbecsült, mint amennyire jó játékos volt, amennyire fontos játékos volt szerintem ebbe a Citybe, abban az időszakban. És ez sok mindenre visszavezethető.
Hát csak azért, mert a Manchester Cityben játszik.
Hát én meg azért, mert nem beszélt angolul.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy
most az. De figyelj, hogyha a Manchester United-ben játszott volna Aguero, és nem beszélt volna angolul, ki nem szarta volna le, akkor a hype-ot kapott volna, hogy beszarsz. De nem.
Dwight Yorknál és Andy Cole-nál mind a kettőjüknél sokkal jobb játékos Aguero.
Azt hittem,
és
hogy
sokkal...
szemben beszélt angolul.
Nem, arra gondoltam.
Mondjuk lehet, hogy Jamie Carragher-nél szebben beszél angolul.
Jó van,
drága. Jaj, hogyha már beszél, hogy ezt még hadd lőjem el. Na, van, amikor van a, az Arsenalnál...
futballklubban?
Ne, egyébként jelentkeztek ketten még Twitteren, de nem az a lényeg majd. Ha sokan leszünk, akkor elmondom. De az Arsenalnál jutott eszembe, hogy Kieran Tierneyt azért nem kéne megválasztani csapatkapitánynak, mert azt a skót akcentus, az meg senki nem érti. Hát ne őt válasszák, mert a bírók nézni fognak rá. Kloppnak volt most egy ilyen, ő meg a Brumit, a birminghami akcentus nem értette meg egy újságírótól. A skót négyszer rosszabb, sokkal. Hát, tehát feldolgozhatatlan.
Hát, vagy megijednek tőle, mert azt, hogy valami ráolvasást tart.
Egy ilyen kelta néptánc keretében.
Jól van, drága hallgatók, ez volt a Premier League második évadjának 22. adása. Köszöntük szépen a figyelmet, illetve hát el ne felejtsük már, hogyha vonalazni kell, az már nem lesz. Érkezünk jövő héten is. Puszi mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!